Hát szeretettel üdvözlünk mindenkit. Örülünk, hogy beszélgettek is egy kicsit, az is jó ilyenkor találkozni ismerősöknek egymással. Nagyon szépen köszönjük, hogy megtiszteltétek ezt az előadást. Még ebben a fél évben még egyet tervezünk a májusba, akkor pedig egy elég érdekes témára kerül, vagy nem tudjuk, ez nem lenne érdekes téma. A szakítás, válás, újrakezdés, ez lesz a téma, mert hát ugye az életben sajnos ilyen is van, és hát ezzel is én úgy gondolom, hogy úgy foglalkozni kell. Na most azt, aki ugye még nem hallott ilyen előadást, bár gondolom már szinte mindenki hallott, hogy ugye mi bibliai alapon csináljuk a házassággondozást, ami azt jelenti, hogy a Bibliát úgy tekintjük, mint egy használat utasítást az élethez, amiben minden lényeges dolog benne van, és egy nagyon-nagyon jó kiinduló pont arra, hogy megértsük a házasságnak az értelmét, működését. Akkor a mai előadásunknak azt a címet adtuk, hogy hogyan formálja Isten jellemünket a házasság. Ugye mondtuk, hogy több sorozaton keresztül a Fűtő Róbert református lelkipásztornak a könyvét dolgozzuk fel. Ez tulajdonképpen a függelék, amit ő hozzáírt, mint egy komoly református teológus. Megpróbáltuk ezt egy kicsit olyan, hogy fogyaszthatóbbá, bár úgy olyan emberek számára, akik nem annyira teológusok, mint hogy mi se vagyunk azok, fogyaszthatóvá lefordítani, és hát ezért reméljük, hogy sikerül. De hogyha bármi nem érthető, akkor természetesen közbe kérdésekre ezt nagyon szívesen elmagyarázzuk.
Hogyan formálja Isten a jellemünket a házasságban? Ez a mai fő témánk. Hát a házasság a szeretet iskolája. Semmi sem alakítja olyan jól a jellemünket, mint a házasság. A konfliktusok azok folytonosan jönnek, és azok bizony megoldásra várnak a házasságban. A kérdés az, hogy megküzdünk velük, és akkor ez erősíti a szövetségünket, vagy pedig meghátrálunk, és ez elmenekülünk egyrészt a problémák elől, másrészt pedig a társunk elől is. A házasság akkor lesz jó, ha mindketten erős identitástudattal rendelkeznek, és tudnak bízni egymásban. Hogy is lehet ezt elérni? Ugye beszéltünk az előadások kapcsán, hogy egy-egy konfliktus helyzet milyen gyorsan segít megismerni a párunkat, öntsük le egy pohár borral például az öltönyét, vagy üljünk rá a kalapjára, egy perc alatt többet megtudunk egymásról, mint egy hosszú együttjárás alatt. Szóval, hogy formálja Isten a jellemünket, hogy tudjuk elérni, hogy valóban hasson ez a jellemformálás a házasságunkban?
Ez nagyon érdekesen, Márta mondani, most eszembe jutott egy ismerősünk, elmesélte nekünk azt, hogy hát mit vezetett a válásához. Mégpedig egy teljesen szinte ártalmatlan mondatot mondott a felesége neki, miközben autót vezettek, hogy mindig, tehát hogy egész életében mennyire idegesítette, mondja a felesége.
17 év házasság.
Igen, egy bizonyos tulajdonsága, amiről addig igazából nem is beszélt a feleség, tehát eddig nem szólt neki, és egyszer csak úgy kiborult a Billy, hogy így meg. És neki meg ez esett rosszul, hogy hát 17 év, vagy mennyi
17 év alatt,
hát miért nem mondta ezt neki sose is. Tehát szóval, ugye, tehát konfliktusok váratlan rátörhetnek az ember, mint egy váratlan vihar, és ugye a hatásuk az kiszámíthatatlan, hogy a vihar és vihar között is van különbség. Egy orkán vagy egy tornádó bizony baromi nagy pusztításokat tud okozni, úgyhogy az embernek ezzel végül számolni kell. Tehát ez is hozzátartozik a házasságunkhoz.
Na azért akkor azt is mondjuk el, hogy a konfliktus helyzetet azt teremtette, hogy a feleség nehezményezte, hogy 17 éven keresztül a férje nem engedte, hogy reggel ébredéskor egy kicsit elnyújtózzék, egy kicsit elgondolkodjék a napon, és úgy kezdje a reggelt, hogy ne rögtön kipattanunk az ágyból, és már is hozzáfogunk a dologhoz. Szóval, hogy 17 év alatt ezt ne lehessen megbeszélni.
De nem is mondta neki, hogy hát szeretne még egy kicsit aludni, vagy valami.
Vagy hagyja békén.
Nem, csak azt gondolta, hogy majd rá fog jönni magát. Ez egy kicsit olyan, tényleg így elmondva egy kicsit talán
groteszk, de érdemes elgondolkodnunk.
Mégis minket is meglepett, hogy ilyen aprónak tűnő dolgokból
lesz aztán vállás. Szóval minden ember boldog akar lenni. Ugye az Édenben minden szép és jó volt, úgyhogy ez az édeni kép, ez él bennünk, és mélyen a tudatunkban van táplálva, és ebből eredendően mindenki nagyon szeretne boldog lenni. A boldogsághoz utak és tévutak vezetnek, hogy tudjuk elérni. Ugye a Mózes első könyvében olvassuk, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. A házasság ötlete az Istentől származik, és ő lépésről lépésre megtanít bennünket, vagy tanít bennünket a szeretetről, bizalomról, kapcsolatról, megbocsátásról, kiengesztelődésről, és ezeket a leckéket tulajdonképpen mi az előadások során átvettük a szeretetnyelvről, a négyfülűségről, a megbocsátásról és a kiengesztelődésről is beszéltünk. Felvetődik a kérdés, hogy lehetnek-e boldogok a magányosok. Ezzel kapcsolatban nekem eszembe jutott, hogy amikor kezdő orvos voltam, az idősebb nővérek mindig azt mondták, hogy milyen jó volt, amikor apácák dolgoztak a kórházban. Mosolyogva és aranyosan foglalkoztak mindenkivel, mert nem volt más dolguk, mint minden szeretetüket ott a betegek felé sugározni, amit már a mi generációnk sem, meg amikor én kezdőorvos voltam, akkor mindig az állandó rohanás, mert megyünk a gyerekért, beteg a gyerek, és mindenki ilyen állapotban volt, szóval nem tudta úgy átadni azt a szeretetet, amit mi Istentől kaptunk, hogy továbbadhassuk a betegek felé. De a magányosoknak sem kell azért kétségbe esni, mert Isten pótolja a szeretetre elkötelezett élet során azt az örömet, amit mondjuk az apácák átélhettek szerintem. Biztos nekik is voltak nehézségeik, de azért mégis valahogy sugároztak, amit mi nem mindig tudunk megtenni. Vagy pedig a tévutak közé tartozik a boldogságkeresésnek a tévútja, az alkohol, a drog, a munkamánia, pornó, ami nagyon veszélyes, divatos, és az internet világába sajnos egyre jobban hozzáférhető, vagy pedig valami szektákhoz való csapódással próbálják a boldogságot keresni az emberek.
Igen, van egy idézetünk, ugye?
Igen, az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségleteteket az ő gazdagsága szerint a Krisztus Jézusban. Olvashatjuk a Filippi 4:19-ben.
Igen, tehát ez a dolognak a lényege, hogy nagyon sok magányos ember van. Tehát, ugye ennek többféle oka, hogy nem talál magának párt. Ugye azon kívül olyanok is vannak, akik hát aztán ugye elváltak, és aztán nem házasodtak újra, hogy özvegyen maradtak, és sokféle variáció van, és ugye a magányos élet az nem feltétlenül boldogtalan élet, pont ennek a fényében, hogy Isten képes minden szükségletünket betölteni, de csak akkor, hogyha ezt tőle, valóban tőle kapjuk, és tőle fogadjuk el, és ez az életünkben is tükröződik. Tehát nem önsajnálattal foglalkozunk, hanem tényleg egyfajta szeretetteljes, mások fele forduló életet élünk.
Korábban beszéltünk a házasságházról, ami Isten szeretetére épül, és jönnek ugye a viharok. Ha Isten szeretetére épül a házasságunk, akkor jöhet a betegség, jöhet az anyagi gondok, jöhetnek a különféle szőke ciklonok, ahogy annak idején elmondtuk, akkor is szilárd alapokon áll a házasságunk, és az biztos alapokra épült. Nagyon fontos az is, hogy a viharáló kapcsolatunkban szilárd legyen az identitásunk. Mi is az az identitás? A tulajdonságainknak, a képességeinknek az összessége, amitől az vagyok, aki vagyok. És önazonosság van nemi, társadalmi, jellembeli és spirituális identitás. Ugye beszéltünk arról, hogy férfivá és nővé teremtettünk, és férfiként és nőként kell, hogy sugározzuk Isten szeretetét, és különféle ideológiák, a gender ideológia elég ijesztően hat most az ember tudatára, amikor nem kislányokat, kisfiúkat akarnak nevelni az óvodába, hanem majd később megválasztják, hogy milyen nemi identitásuk legyen. Én úgy gondolom, hogy a mi feladatunk az, hogy igenis Kislány, az kislány, nővé neveljük, a fiúkat pedig fiúkká, és tanítsuk meg őket a női szerepekre, férfi szerepekre időben, mert ez az életrendje, ami állásfoglalásunk szerint. Ugye a társadalmi identitásunk, hogy Magyarországra születünk, hogy mi lesz a foglalkozásunk, és vállaljuk ezt fel, és próbáljunk meg tisztességesen helytállni ez egyben a dolgokban. A jelenbeli tulajdonságokról is beszéltünk, hogy milyen szülői képet hozunk magunkkal, hogy a szülők viselkedése mennyire képeskönyv a gyerekek életébe. És hát az ember ragaszkodik ezekhez a tulajdonságokhoz, és tiszteljük egymásba ezeket a jelenbeli tulajdonságokat mindkét oldalról. Ugye sokat beszélünk arról, hogy változni kell, ne a házastársunkat próbáljuk megváltoztatni. Ha változtatni akarunk, akkor elsősorban magunkon igyekezzünk változtatni a rossz tulajdonságokat, félretenni és a jókat előkeresni magunkból. A spirituális identitás pedig az, hogy Isten szeretetből teremtett bennünket, szeretetből gondoskodik rólunk, és Jézus Krisztus által az ő gyermekei lehetünk, és semmi sem szakíthat el az ő szeretetétől. És ez az isteni megbízhatóság az, ami képessé tesz bennünket arra, hogy bizalommal legyünk egymás iránt. A legjobbat akarom a páromnak, és feltételezem, hogy ő is ezt akarja felém tolmácsolni.
Még annyit szeretnék az identitásról mondani, hogy ez egy nagyon fontos része az embernek, ez ugye az önazonosság is. Ugye, hogyha ezt valaki kétségbe vonja valakinek az önazonosságát, az egy hatalmas nagy sértés a másik felébe. A kis gyerekeknél is ugye észre lehet azt venni, hogy ugye most te kisfiú vagy kislány is mondjuk az illető, mondjuk kisfiú, nem kisfiú vagy te kislány, de mert ingerkedve mondja neki. Megsértődik teljes joggal, ugye? Szóval valami fontos dolgot, tehát attól, ami ő az, tehát azt vonják kétségbe. Tehát ugye egyrészt ez figyelmeztet arra ez a dolog, hogy egymás iránt tisztelettel kell viselkednünk. Aki az, azt igazából nem érdemes, hogy mondjam, pláne durván vagy erőszakosan megpróbálni megváltoztatni. Mondjuk erre egy példát, hogy a vallási dolgokban, ugye, hogyha valaki nagyon erőszakosan térít, minden áron másik rá akarja a saját vallási elképzeléseit erőltetni, azzal az identitásába gázol bele. Ugye? Mert hogyha valakinek van egy kialakult identitása, ugye én elmondhatom, hogy az enyém milyen, esetleg felkínálhatom, hogy hát ha akarja, akkor én beszélek róla, de azt, hogy ráerőltetni valakire, az már komoly probléma. Tehát ez csak egy dolog, de sok minden egyebet lehetne mondani, például, hogy a nemzeti identitás is mennyire sértő tud lenni, és mekkora feszültségeket tud okozni különböző hát együtt élő nemzetiségek között, hogyha valakinek kétségbe vonják ezt az identitását. Tehát ezért fontos. A spirituális önazonosság pedig, hát ezt ugye Márta itt nagyon jól elolvasta, ez egy nagyon fontos kapaszkodó, de természetesen csak azoknak az embereknek van ilyen spirituális, igazi spirituális Krisztusba holehorgonyzott identitásuk, akik ezt az Úristentől ezt már elfogadták, elkérték és elfogadták. Viszont ha van, akkor az nagyon sokat számít, nagyon sokat segít. Nem kell az embernek mások véleményére például figyelemmel lenni, mert ő tudja, hogy őt Isten szeret, elfogadja, és akkor mondhatnak rá, amit akarnak, vagy bánhatnak rá, amit akarnak, ahogy akarnak. Ő ebben gyakorlatilag teljesen biztos. Na most ugye mondtuk, hogy a szeretet az a megoldás, tehát a szeretet útján haladunk a házasság iskolájában, itt tudjuk ezeket a leckéket, amit ugye az előbb felolvastunk, igazából átvenni. Na de kapunk-e a segítséget? Hát persze, természetesen. Isten a mennyei atya, tehát az Úr Jézus úgy mondta, hogy Isten az atya, tehát azért, amikor a mi atyánkot tanította imádkozni, atyának szólította az Istent. És ez egy hatalmas nagy dolog, mert egészen addig, még a zsidó vallásban is az Istent valami félelmetes, ilyen bosszúálló, vihart teremtő, és hát gyakorlatilag kérlelhetetlen önkényúrnak képzelték és gondolták el, és ez egy fantasztikus változás volt, tehát az igazi Isten kép benne van. az igazságos és jóságos mennyei atya. Igazságos annyiban, mindenképpen igazságos, hogy a törvényeket ő hozza. Tehát ő fölötte nincs senki, ő szabja meg a világ rendjét. Tehát beleértve a fizikai világnak, az univerzumnak a törvényeitől kezdve, amitől egyáltalán ez a világ fennáll. Ugye múltkor előadásunkban beszéltünk arról, hogy egy kicsit is mások lennének azok a fizikai állandók, amik most a világot hát fenntartják, akkor gyakorlatilag vagy összezuhanna az egész, vagy pedig szétrepülnének a galaxisok, az égitestek, és ez a világ semmiképpen nem állhatna fel. Tehát Isten megszabta a fizikai világnak a törvényeit, de megszabta az emberi életnek a törvényeit is. Ugye elsősorban a 10 parancsolatra kell gondolni, ami alapja mindenféle emberi együttélésnek. De a lelki életnek a törvényei, mozgató rugója is Istentől származnak, Istentől erednek, és mégpedig nem azért vannak ezek a törvények, mert Isten nekünk rosszat akar, ezzel bosszantani akar, hogy minél nehezebb legyen, hogy még ezekre is figyelni kelljen, be kelljen tartani, hanem pontosan nekünk jó, hogyha ezeket megismerjük és betartjuk, akkor élhetünk harmóniában, egyrészt önmagunkkal, egymással és a teremtett világgal. Tehát ez egy nagyon érdemes. Ugye más kérdés, hogy vannak bizonyos törvények, amelyek ugye elkerülhetetlenül bekövetkeznek, ugye akár hisz valaki, akár nem, a gravitációból kilép a 10. emelet az ablakon, akkor nem érdekli a gravitációt azt, hogy ő mondjuk nem hisz benne, ugye? De mondjuk ezek a társadalmi törvényei, ez kicsit mások olyan értelemben, hogy ellen lehet szegülni, és egy darabig úgy néz ki a dolog, hogy működik is, csak aztán a következmények később jelentkeznek. Persze mondjuk a ablakból való kiugrásra is lehet hasonlítani, hogy aki a 10-ről kiugrik, még a 2. emeletnél még azt gondolja, hogy minden rendben van, ugye? Mert még nem történt semmi, vagy csak ő végén csattan az ostor. Hát a házasságra is ezek a törvények vonatkoznak. És ezen az úton csak teljes tudatossággal és odaszállással lehet járni. Erre is vonatkozik a keskeny útról szóló példát, hogy is közismert példát az Úr Jézusnak, hogy kétféle életút van a széles út, amit sokan járnak, de az tévút, az nem az életre vezet, hanem csak a keskeny út, amit kevesen találnak meg, és amit ugye nehezebb járni, az vezet az életre. Ugyanez vonatkozik a házasságra is, tehát a keskeny utat kell, az életútját kell megtalálni, teljes odaszánással és tudatossággal. Segítség nélkül csupán önerőből ez lehetetlen vállalkozás. Tehát egy előadásunkban beszéltünk, hogy másképp repülnek a verebek, és másképp repülnek a nagy vándor madarak, például a gólya, meg ezek átrepülik az óceánt, vagy akár a saskesejű. Tehát a veréb az csapkod, a saját erejéből, saját izom erejével repül, és aztán tud is néhány métert repülni, de aztán le kell neki szállni a következő bokorra, és aztán így. De ezek a vándormadarak, ezek a nagy szárny felületüket kiterjesztve a felhajtó levegő áramatra szinte, hogy ráfekszenek gyakorlatilag, és ennek az lendítő erejével repülnek. És hát ugye ez mint egy hasonlatként lehet mondani, hogy az Istennek a kiáradó lelke, pneumája, tehát a szent lelke segítségével hatalmas teljesítményekre képes az az ember, aki tényleg rábízza magát, rámerri az életét tenni. Isten sokféle segítséget ad, de ezt nekünk kell alkalmaznunk. Azt is mondtuk, hogy Isten nem kész gyümölcsöt ad, hanem vetőmagot. Tehát a jó dolgokat azt nem vonja meg tőlünk, de nekünk is együtt kell működnünk. Ez is Isten akarata, hogy ne csak nem vagyunk passzívak, gyakorlatilag társai vagyunk neki az Úristen. Ez egy nagy méltóság az embernek, ezt csak az ember kapta meg a teremtettségben, hogy együttműködhet az Istennel, mint egy teremtő társa lehet. Van is egy olyan nagyon szép református ilyen, hogy nem értem még a földszínén, te értem, megszülettél, még rólad mit sem tudtam, én tulajdonottá tettél, még meg sem formált szent kezed, már elválasztál engemet, hogy társam légy a földön. Tehát ez egy nem fontos dolog. A párválasztásban segítséget. Hogy ad segítséget Isten a párválasztásban? Nagyon sokféle módon. Ugye például az, hogy belénk helyezi férfiakban és nőkben is van egy ilyen belső kép, ami ideálnak lehet mondani, ami valahonnan a családból, a genetikai dolgokból származik, de mindenesetre benne a tudatunk alatt, és így ilyesünk, keresünk, ugye? egy valaki olyat keresünk, aki ez többnyire ugye anyai, vagy lánynál apai minta, de más is lehet, tehát variálódhat ez. Aztán segítséget jelent, hogy van az a szerelem hormon, arról is beszélünk, a fenil-etilamin, ami a fiatalok, amikor meglátják egymást, hogy kialakul ez a szikrázás, vibrálás, akkor ugye fellobban. Fellobban, és ebben nagy segítség az, hogy akik eddig élték a maguk önző életét, és képtelenek voltak magukon kívül másért valami áldozatot hozni, ez ennek a hormonok a hatására megváltozik. És valaki más, tehát az ideáljuk, a választottuk, az fontosabb lesz számukra, mint ők saját maguk. És ugye ez egy nagy segítség ahhoz, hogy megkezdődjön az összecsiszolódást. Persze ez aztán nem marad fenn végleg, ez a hormon, szintén tudni kell, hogy körülbelül 2 év alatt átlag lebomlik, és akkor más segítséget kapunk, az elköteleződéssel is kapunk segítséget. Például egy ilyen segítség a oxitocin nevű hormon, ezt most fedezték. Ez elsősorban nőknél jelentkező hormon, szülés során, ugye, tehát ha megindítják a szülést, oxitocin infúziókat biztos hallották, ezt szoktak adni, de kiderül, hogy a férfiaknál is keletkezik, és például akkor keletkezik, mikor a házas pár úgy igazából mélyen elköteleződik egymás iránt, vagy pedig a gyermek iránt. Tehát mikor egy férfiből is apa lesz, vagy egy nőből anya lesz, akkor ez az oxitocin szintje mélhetően megemelkedik. És ez veszi rá arra tulajdonképpen, tehát ez is isteni segítség, hogy áldozatokat tudjon hozni a társáért, hogy a gyerekéért. Tehát ezt az Úristen így gyártó, így készítette, és ez egy nagyszerű dolog. Aztán segítség a különbözőség elfogadásához. Hát ez alatt azt értem, hogy Isten szereti a különbözőséget, a változatosságot. Mégpedig ezt onnan lehet egészen biztosan tudni, hogy nem teremtett semmit se egyformát. Tehát nincs egyforma hópihe. Nincs. Mikroszkópok bevét nem találtak még eddig, valószínűleg biztos, hogy nincs is. Nincs két egyforma homokszem, de két egyforma bolygó sincs, két egyforma ember sincs. Úgyhogy Isten mindenkit egyedivé, és minden egyedivé készített el. Ez egy fantasztikus dolog, és ezt mi ezt tudjuk, ugye? Ha tudjuk, akkor nem szabad azon meglepődnünk, vagy csodálkozunk, hogy a társunk nem olyan, mint mi. Sőt, ez teljesen természetesnek kell tekinteni, és ez végül is ebbe áldás van, ez egy örömforrás. Viszont ugye szintén Isten alkotta meg a lelki élet törvényeit, hogy lehet ezeket a különbségekkel együtt élni, ennek örülni, tehát vannak kommunikációs módszerek, kommunikációs technikák, amikről már volt is előadás, meg majd ha még úgy adódik, lesz is, aminek a révén megérthetjük egymást, és együtt tudunk egymással működni. Márta mondta a 4 fülűséget, hogy valaki azt gondolja, hogy ez egy szóbotlás volt, nem, hogy arról van szó, hogy ugyanazt a kijelentést, azt más 4 féle szempontból lehet értékelni. Ugye az volt a példa, hogy a férfi meg egy nő áll, ülnek a kocsiba, és a lámpánál mondjuk a nő vezet, és akkor a lámpa zöldre váltjuk, és a férfi csak annyit mond neki, hogy zöld. Na ugye ezt hogy lehet értelmezni? Mondjuk úgy lehet értelmezni, hogy tényszerűen, hogy zöldre váltott a lámpa, lehet menni. Ugye ez a legegyszerűbb. De úgy is lehet mondani, hogy rossz vezető vagy, figyelmetlen, miért nem figyelsz, ugye? De úgy is lehet érteni, hogy légy szíves, igyekezz, mert nagyon sietek. Tehát így is lehet vagy olyan, hogy milyen lelki állapotban van az illető. Tehát többféle szempontból lehet. Nyilván ugye ez nem csak a tény szerint, nem csak tény szerint a szavak, hogy le vannak írva, hanem ugye annak a hangkordozás, a kettő közötti kapcsolat, tehát ezek a különböző egyéb kommunikációs csatornák, metakommunikációs jelzések is befolyásolják ezt a dolgot. Kettős természetünk van, ezt jó, hogyha tudjuk. A kettős természetünk az azt jelenti, hogy két világ határán vagyunk tulajdonképpen. Egyrészt ide minden dolog ide köt bennünket a földi világhoz, de mégis egy kicsit fel is tudunk emelkedni, bizonyos esetben is kell is, hogy egy magasabb szinten is legyünk, nem csak egyszerűen tagjai vagyunk az állatvilágnak, hanem azért mindenki érti, hogy azért egy kicsit többek vagyunk annál. A házasság alapja és értelme az egymás iránti teljes szeretet. Ezt már többször lefixáltuk. És egyrészt ezt állandóan ápolni kell, tenni kell, gondozni, nem működik magától. Még ha meg is van, kezdetben megvan, vigyázni kell rá és ápolni kell. Másrészt ez egy természetfeletti dolog, amit ajándékba lehet kapni. Tehát nem lehet, jó, kell akarni, meg kell munka, de ez is egy kettősség. Ugye paradoxonnak tűnik, hogy akkor, ha úgyis ajándékba kapod, meg úgyis természetfölött, akkor miért kell ezen dolgozni? Hát kell. Ez ilyen, ez így működik, ezt tudomásul kell venni, mind a kettő egyszerre igaz. Végső forrása Isten szeretet, tehát minden szeretetnek az ős forrása és az eredet az Isten szeretete. Akarjuk a jót, a teljes házastársi egység, és mégis bántjuk, folyton bántjuk egymást. Tehát nem akarja az ember a társát megbántani, de mégis megbántja, és ez is a kettős természetünk miatt van. Mégpedig azért, mert emberi létformánk korlátai miatt valamennyien tökéletlenek vagyunk. Ez nagyon fontos tudni. Tehát, hogy lehet, hogy az ember jó pillanataiban azt gondolja, vagy magabiztos pillanataiban, hogy hát ő tökéletes. És vannak olyan emberek, akik meg is vannak győző, hogy ők tökéletesen, hogy mindig igazuk van, stb. De ez biztos, hogy egy nagy tévedés. És ez a tökéletlenség a legfontosabb emberi kapcsolatainkban a legzavaróbb igazából. Tehát például a házasság ilyen nagyon fontos, hogy a gyermekeinkkel való kapcsolat. Tökéletlen szülők vagyunk, tökéletlen gyerekeink vannak. Ez tény. Tökéletlen férjek, feleségek vagyunk, és tökéletlen a házastársunk. Ezt egyszer erről is beszéltünk, hogy szamarakat vetítettünk, hogy szamár vagyok, szamár vagy, ugye, és mire lehet számítani egy szamártól, tehát csak szamárságokra, főleg elsősorban. Tehát mi a megoldás? Hát ugye a segítség felülről, ugye erről már beszéltünk, a szeretet útja, erről is beszéltünk, de hogyan? Hogyan léphet a tökéletlen ember kapcsolatban a tökéletes Isten? Mert ugye egyedül Isten a tökéletes, ugye ő attól Isten, tehát ez az Istennek a lényege. Ugye? És tökéletes és tökéletlen között csak egy áthida, egy kapcsolat kell, tehát egy szabadító, aki hidat ver ezt a két világ között. Úgyhogy az a szó, amit a római pápa is visel, ez a cím, hogy pontifex, és ez már azért, már az ókori Rómában is a főpapot így hívták, hogy pontifex, azt jelenti, hogy hídverő. Tehát már akkor is érezték, hogy a mennyei világ és a földi világ között valamilyen hídra van szükség, ugye? És ugye mi már tudjuk, hogy az Úr Jézus ezért küldte elő, ami főpapunk, ő a mi hídverünk, aki áthidalja ezt a távolságot az ember és az Isten között, Isten teste töltött szeretete maga az Úr Jézus Krisztus. Itt van egy bibliai idézet, ami tulajdonképpen a Bibliának a lényege, tehát az evangéliumok evangéliuma. Az ember semmi más nem tud a Bibliából, csak ezt a két sort, akkor tulajdonképpen mindent tud, mert ebben minden benne van. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ebben néhány sorban mindenben. Először is, hogy van Isten és van a világ. És Isten és a világ az nem ugyanaz. Ez nagyon, nagyon fontos tudni, mert sokan azt gondolják, hogy hát az Isten valamilyen személytelen erő, amit benne van a világban, és akkor tehát nem így van. Az Isten egy személy, és egy külön dolog, és a világ egy megint külön dolog, amit az Isten teremtett, tehát nem ugyanaz. És ugye az egyszülött fiáról, aki áthidalja ezt a köztünk lévő távolságot, az Isten és a világ közötti távolságot, erről előbb beszéltünk, és a hit az tulajdonképpen nem azt jelenti, hogy én úgy gondolom esetleg, hogy talán, meg azt hiszem, hogy talán holnap fog esni, de esetleg vagy fog, vagy nem, ugye? Hanem a hit az teljes bizalmat és teljes biztonságot jelent. Tehát például olyan, az egy nagyobb hit, hogyha az ember mondjuk felül egy repülőgépre, és ugye, mert az életét bízza rá, és akkor elhiszi azt, úgymond, hogy a pilóta majd célba fogja vinni, de ugye nem tud róla meggyőződni, tehát mivel nem mutatják be neki a papír, ugye most volt ez a szörnyű tragédia, hogy bizony emberi szempontból lehet egy őrült pilóta is, ugye? De Isten rá lehet bízni az életünket, mert ő megbízhat, ő ilyet biztosan sose fog csinálni, biztosan célba érünk, és nem csak földi dimenzióban, hanem örök életünk is biztosítva van. A konfliktusok eredete és értelme, ugye Márta mondta, hogy a konfliktusok elkerülhetetlenek, és tulajdonképpen szükségesek is. Tehát konfliktusok nélkül az élet, az fejlődés képtelene. Tehát például a földi élet is elképzelhetetlen, mert például a viharok nélkül. Bármilyen is, hogy jobb lenne talán, szóval nem lenne viharok, de akkor nem meg szél nélkül, mert akkor nem keveredne a levegő, és a levegő nagyon hamar élhetetlenné válna az egész földi élet. De hát ugye miért vannak, hogy miért az eredete? Önző természetünk miatt vannak. Alapvetően önzők vagyunk, így születtünk. Ezt hívja a Biblia szívünk keménységének. Emiatt vannak a viszályok és harcok a házasságban is. A szilárd identitásunk és bizalomról való képességünk, erről volt szó az előbb, lehetővé teszi, hogy minden botlás után felálljunk, és tovább haladjunk a szeretet útján. Ha ez megvan, ez a két nagyon fontos képességünk, akkor tudunk. Bukásaink megóvnak a túlzott magabiztosságtól, tehát az ember egy idő után, hogyha minden jól megy, akkor azt gondolja, hogy most már akkor ő minden nagyon jól csinál, és minden nagyon jól tud, azt akkor jön egy konfliktus, és akkor rávilágít, hogy nem egészen úgy van. Fokozzák az önismeretünket. Tehát részben rájövünk, hogy magunk is tökéletlenek vagyunk, részben a párunk, hogyha nem tudnánk magunkról tökéletlenek vagyunk, akkor a párunk erre mindenképpen figyelmeztetni fog. És a bocsánatkérés és a megbocsátásra való képességünket is. Ugye, hogyha nem lenne konfliktus, akkor nem kellene bocsánatot kérni, és akkor talán el is feledkezni. Edzésbe tart bennünket ez a dolog. Úgy, mint egy villám, amikor belevilágít az embernek a lelke mélységbe, rátvilágít a sötét táját egy villám, nagyon sok mindent megtudhatunk magunkról, a párunkról, a kapcsolatainkról, a konfliktusok. Úgyhogy holott ugye nem kellemes a konfliktus, mert sok mellékhatása is lehet, de hogyha túl lendülünk rajta, akkor megtelünk hálával az Istentől kapott újrakezdés lehetősége miatt, tehát hogy újra tudjuk kezdeni. Jobban igyekszünk megmaradni Isten szeretetében, felfedezzük, mi az igazán fontos az életben. És mi az igazán fontos az életben? Ugye megint hoztunk egy bibliai idézetet. Jézus Krisztusban nem számít más, csak a szeretet által munkálkodó. Én mondtam, valata levéllel foglalkozunk, és azt hiszem, hogy ez talán tegnap volt ez a... Ugye arról beszél Pál, ugye, hogy nem az számít, hogy valaki milyen pontosan tartja be az ószövetségi törvényt, hanem csak a szeretet által munkálkodó hit, és ugye ebben benne van az, hogy a szeretet nem egy passzív értelem, hogy az ember elábrándozik egy fotelbe, hogy jaj, de szeretem én a páromat, ugye azért lehet, hogy ez nagyon szép dolog, de valójában, hogy mit tudunk érte tenni, az a dolognak a lényege.
Ki gondoskodik rólunk? Érdemes ezen elgondolkodni, ugye Imre mondta, hogy, illetve megismételtük, hogy a spirituális identitásunk akkor valósul meg, hogyha befogadjuk Jézus Krisztust. És amennyiben rendben van a kapcsolatunk Istennel, ő biztos, hogy gondoskodik rólunk, betölti minden szükségletünket, mégpedig úgy, hogy nem kell ezt kielőszakolnunk másoktól, még a társunktól sem. És hát milyen szükségleteink vannak az életben? Ugye vannak alapvető szükségleteink, a fiziológiai szükségletek. Legyen mit ennünk, innunk, hogy legyen megfelelő lakásunk, tehát ezek a minimális szükségletek. És ezekre épülnek rá a többiek, hogy biztonsági szükségletünk, hogy legyen munkahelyünk, hogy biztosítsuk azokat a feltételeket, amik az élethez szükségesek, hogy legyen viszonzott szeretet kapcsolatunk, tehát ne csak szeretet kapcsolat, hanem viszonzott szeretet kapcsolatunk, hogy átélhessük a gyengétséget, a valakihez való tartozást. Fontos az, hogy elismerjenek bennünket. Ugye a férfiak előadásaink kapcsán mondtuk azt is, hogy erre a férfiak is nagyon építenek, hogy az őket is tudjuk elismerni. Az önbecsülés, a jó hírnév szinte nagyon fontos szükségletünk. A megismerés szükséglete, hogy rá tudjunk ébredni a körülöttünk lévő virágra, meg tudjuk azt érteni. Az esztétikai szükségletek, hogy harmónia, rend, tisztaság, szépség legyen körülöttünk, hogy a lehetőségeinket, képességünket ki tudjuk teljesíteni. És természetesen spirituális szükségleteink vannak, az élet értelmének a keresése. Ugye nagyon fontos, hogy elfogadjuk azt, hogy az Úristen mindenről gondoskodik. Nem tudom... De megosztom veletek, hogy mindennapos élményem az, amikor édesanyám azt mondja nekem, hogy ő úgy érzi, hogy az Úristen mindig a tenyerén hordozza. Állítom, nem volt könnyű élete, és mégis erről naponként bizonyságot tesz. Szóval, amikor ezt a diát készítette Imre, és megnéztem először, ő jutott eszembe, mert ha így tudjuk elfogadni az Úristen jelenlétét az életünkbe, nem fog kacsalábon forgó várat adni nekünk, de a szükségleteinkről gondoskodik. Nem fogom megnyerni a hétvégén, a nem tudom hány milliárdnál tartunk most már, de amire szükségem van, az biztos, hogy megadja, és ezért én legalábbis naponként hálát kell, hogy adjak, mert ez egy csoda. Szóval ő gondoskodik rólunk.
Na most a boldogság útközben van. Tehát, hogy majd boldog leszünk, ugye azon túl az operencián boldogok leszünk, ugye? Hát mikor, ugye? Hát, ugye, de ez nem úgy van. Tehát, ugye, az út az fáradtságos és küzdelmes, de közben, ugye megkapjuk a segítséget, és útközben már boldog leszünk. Ha ugye figyelembe veszük Istennek a világosan kijelentett akaratát, a házasságra vonatkozó akarata ugye benne van a Bibliában, férfivá és nővé teremtett őket, el kell fogadnunk férfi és női szerepeinket, ugye erről Márta beszélt, hogy nem úgy van ám az, hogy vannak férfiak, meg vannak nők, meg vannak transzneműek, meg vannak kverek, meg a fene tudja maga, 8 vagy 10 féle ilyen különböző variációt soroltak fel, és ezeket mind az elismerésért hajtanak, vagy harcolnak, és úgy gondolják, hogy bármikor megváltoztathatják, és ahogy nekik tetszik. Hát végül figyelemen kívül lehet hagyni ezt a dolgot, de hát ennek a következményét is vállalni kell. Aztán teljes egységre kell jutnunk egymásról, növekednünk kell a szeretetben, kapcsolatunknak tükrözni kell Isten jóságát, gondoskodását és alkotóképességét és kreativitását, ez, ahogy mondtam, hogy társaknak kell lennünk a teremtésben. Ez viszont nem lehet fegyelmezettség és engedelmesség nélkül elvégezni. Ez nagyon fontos, tehát, hogy nagyon szép a keresztény élet, de ennek végül is egy fegyelmezett és engedelmes életnek kell igazából lenni. És vállalni kell az elkerülhetetlen szenvedést, ami a szeretet kockázata. Hát ezt nagyon kevesen veszik figyelembe. Tehát, hogy a szeretet egy csodálatos dolog, mindenki vágyik arra, hogy őt szeressék, meg ő is szeretne szeretni igazából, persze, de sokan azért végig is valahogy sejtik, hogyha szeretsz valakit, akkor azzal egy kockázatot is válasz. És sokan ezért nem merik elkötelezni magukat például a házasságban. Hát csak annyi egyszerű példát mondok, hogyha valakinek van egy kutyája, ugye, abban benne van az a kockázat, hogy esetleg megszereti a kutyát, és a kutya esetleg megdöglik, ugye? Milyen fájdalom az? Csak ennyi. És ennél sokkal nagyobb dolgok is vannak. Tehát aki szeret, annak ugye vállalja azt a kockázatot, hogy a társa esetleg megbántja, nem szereti viszont, vagy nem mindig úgy szereti viszont, hogy neki jó, de mégis ezt a kockázatot vállalni kell. Ebben Jézus a példa és a segítség, ugye azt mindenki tudja, hogy az Úr Jézus eljött ide a földre, Isten megbízásából, tanított, gyógyított, jót tett, és ugye mi lett a jutalom, ugye? De nem az, hogy nagyon örültek neki az emberek, és mindenki jót mondott róla, meg dicsérte, hanem ugye keresztre feszítették, kínhalált, halt, teljes tudatossággal vállalta a szeretetnek a kockázatát. Tehát ebbe példa, és ugyanakkor segítség is nekünk. Tehát, hogyha velünk valami igazságtalan dolog történik, akkor nem kell azt gondolnunk, hogy hát ilyen még soha világon senkivel nem történt, ez, hogy mondjam, benne van a szeretet kockázatában, de ezzel együtt vállalni kell. A konfliktusokat is el kell vállalni, igazságot kell mondani egymásnak szeretetben. Tehát néha nem könnyű felvállalni a konfliktusokat, és főleg ez egy nagy tudomány, hogy mindig mondjuk meg az igazat, az igazságot a másik javára, a másik érdekében, de nem mindegy, hogy hogyan. Tehát nem az, hogy de sokan szeretik azzal kérteni, hogy ami a szívemben, a számom, hogy mindenkinek mindent a szemébe mond, de és lehet, hogy néha igaza is van, csak hogy nem mindig jó a szándéka, tehát nem mindig tisztességes a szándéka. Lehet, hogy csak ő akarja a saját bölcsességét mondjuk így kifejezni, de nem veszi figyelembe, hogy mikor kell azt az igazságot elmondani megfelelő körülmények között, hogy annak haszna is legyen. Na és végül ugye van-e happy end, ez itt a jó kérdés, ugye? Hát van, az a jó hír, hogy van happy end. Folytatódik-e a házasság a mennyben? Az Úr Jézustól megkérdezték, hogy csapdába csalják ilyen
ilyen tudós emberek, a szaltuceusok, ez egy ilyen szekta volt abban az időben, akik azt hirdették, hogy nincs mennyország, nincs angyal, nincs férfi. De ilyen liberális volt, amiket most is vannak. Ugye a liberális nagyon régóta vannak, ugye? Hát, sőt, talán már az Édenben is ugye a sátán, a kígyó az első liberális volt, ugye, hogy aki azonnal kétségbe vont az Istennek a szavát. Ugye Jézus erre azt mondta, hogy a feltámadáskor se nem nősülnek, se férjhez nem mennek, olyanok lesznek, mint Isten angyalai mennyben. Ugye, mert azt a példát hozták fel, azt egy kicsit a kicsavak példát, hogy egy nőnek 7 férje volt egymás után. Mindegy meghalt, nem volt gyerek, a 7. is meghalt, aztán nő is meghalt, aztán akkor a mennyországban kinek lesz a feleset? 7 férje volt, hát most mi lesz ott mind a 7-nek, vagy hogyan? Tehát, ugye, és akkor el azt mondta, hogy nem így van, hanem olyanok lesznek, mint Isten angyalai mennyben. És ez egy nagyon fontos tanulság, tehát a házasságra, mint intézményre nem lesz szükség. Ugyanis a házasság azért a földön tölti be a feladatát, földi intézmény igazából, nagyon fontos, de földi. Mégpedig azért, mert ugye mit mondott Isten, hogy gyarapodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, uralkodjatok a tengerhalai
égmadarain.
Ugye, tehát gyakorlatilag mindenen uralkodjon. Most egy nagyon érdekes dolgot olvastam, hogy teljesen megdöbbentett, hogy nem tudom, hallottatok el, hogy a magyar népnek az eredet a sumér néptel, egy nagyon ősi kultúra, több mint 5-6 ezer éves kultúrára vezethető vissza. És én egy kicsit erről ugye nem tanultam, csak most olvastam erről, és ugye a sumérek azok a Perzsa-öböl partján éltek, ékírással foglalkoznak, magas kultúrát hoztak létre, és a perzsa, tehát ezek között a sumér szavak között nagyon sok olyan szó van, ami a magyar nyelven most megtalálható. Például ilyen az úr szó is, ugye? Az úr érdekes módon azt jelentette, hogy őr. Tehát nem azt jelentette, hogy uralkodni, hanem hogy őrizni. És ugye aki tehát úgy gondot viselni rá, hogy vigyázni rá tulajdonképpen. Tehát azt, hogy uralkodjanak, tehát ebben az értelemben úgy fogom fel azt, amikor Isten ránk bízta az uralkodást, akkor egyfajta őrzést is ránk bízott. Tehát nem egy önkényes, hogy azt csinálsz el, amit akarsz, mint hogy most a világgal azt csináljuk, hogy úgy szennyezett be, ahogy akarod, ugye, hogy már az óceánban hatalmas szigetek emelkednek az eldobott PET palackokból, és ugye kipusztul az óceán élő világgal azt sem, mert azt csinálunk, amit akarunk, ugye, hanem hogy őrizd, vigyázz rá, ugye, tehát ez lett volna, de ez csak ezen a földre vonatkozik, a mennybe már ez a dologra, erre már nincs szükség. Se a gyarapodásra, se a sokasodásra, se a földi dolgok felett uralkodásra, vagy őrködésre. Viszont mi az, amit átvihetünk a földi dimenzióból a mennyei dimenzióba? Csak örök értékeket. És örök értékek az egymás iránt való teljes szeretet. Ez átmegy. Úgyhogy, sőt, nem csak hogy átmegy, hanem megmarad és kiteljesedik. És még egy valami megy át, ugye, amiről az előbb beszéltünk, a személyiségünk. Tehát, hogy Isten nem teremt egyforma, két egyforma angyal sincs, hogy így mondja. Nincs két egyforma porszem, nincs két egyforma hópihen, nincs két egyforma ember, nincs két egyforma angyal, sem odafenn sem. Tehát odafenn. Tehát ezért tévesek azok az ilyen buddhista, még nem tudom honnan származó egzotikus tanok, hogy majd felolvadunk a nirvánába, nagy mindenség, nagy hagyfaszba. Nem. Ott is teljes mértékig azok leszünk, akik vagyunk, csak hát persze megtisztult a formába, és természetesen felismerjük egymást. Tehát a házastársaknak, meg mindenkinek, akik szeretik egymást, akik szeretett kapcsolatban vannak, ez a reménységük, és ez egy biztos reménység, és ezért tehát tulajdonképpen erre a kérdést, hogy happy end nincs, azt a választ lehet adni, hogy de igen, happy end van. És akkor ezzel a jó hírrel fejeznénk be most ezt a mostani előadásunkat.
És ajánljuk Fütő Robinak a Békéljünk meg egymással.
Nem könnyű olvasmány, de érdemes vele foglalkozni.